Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet a mai vasárnapra, kantáte vasárnapra, az éneklő gyülekezet vasárnapjára, az igehirdetés alapjaként kijelölt Új testamentumi proféciát, Ézsaiás könyvének 42. fejezetéből a 8. verstől a következőt. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld határái. Akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és a városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik, ujjongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Ez a kijelölt alapige. Foglaljuk. Keresztény gyülekezet Krisztusban, szeretett drága testvéreim, nagyon köszönöm a hívást. Nem először hívott Krisztián, és nehezen találtunk időpontot, de azt gondolom, hogy az Úristen talán ezt is jobban tudta, hogy mikor kell élni annak a napnak, amelynek sokszoros aktualitása, üzenete van az én személyes életemben, de talán a gyülekezet életében is egy jeles nap, ez az 5. évforduló. Mindenki valószínűleg tudja, hogy repülőgépes nyelven leszálló pályához érkeztem. 50 éve szálltam föl körülbelül innen, ezekről a szép vidékekről, dombokról és tájakról. És most valahogy úgy vagyok, mint az, aki hát biztos sokan utaztak már repülővel, hogy van abban valami szívet melengető, amikor az ember érkezik hazafelé, és kezdi látni az ismerős épületeket. Olyan jó volt megérkezni, öltünk először természetesen a templom, aztán a víztorony és sok olyan épület, amely nyilvánvalóan hozzátartozott az én gyermekkoromhoz is. És ugyanígy a tanyavilág is hozzátartozott ahhoz a közel másfél évtizedhez, amit édesapám mellett itt kicsit belenőve a lelkészi szolgálat szépségébe átéltem. Azt most nem merem állítani, hogy sokszor jártam Mandabokorban, nem tudom, hogy hányszor jártam, nem tudom, hogy pontosan hova mentem ki, hiszen a memóriám már azért csak kopik, de tudom, hogy többször voltunk tanyákon is, házi istentiszteleten, bibliaórán is, hát mi marad meg egy gyermekbe, hogy istentisztelet közben betotyogott a kacsa, meg a tyúk, és éreztük, hogy együtt a teremtett világ az Isten közelében. Mi marad meg egy gyerek fejébe, iskolába, tanyasi iskolába, megérkeztünk édesapával, leakasztottuk a Lenin képet, föltettük a keresztet, végén kereszt le, Lenin vissza. Aztán eljött az a nap, hogy Lenin le, és nem került vissza. Ezt is megéltük, hála Istennek. Hát sok szép emlékem van, de azért a legszebb az, amit tegnap éltem itt át, amikor először érkeztem meg ebbe az új központba, és itt egy lázas sietséggel és lelkesedéssel dolgozó csapatot láttam, élén a tisztelendőről, éppen a haranglábat mázolták, pedig olyan szép, hogy nem tudom, miért kellett újra mázolni, de minden esetre 5 év után is úgy érezték a testvérek, hogy itt még szebbnek kell lenni mindennek, nem azért, mert vendég jön, hanem azért, mert az Úristen érkezik, és neki adunk hálát ezért a csodálatos központért, ami itt fölépült 5 éve. És hát azt is tudom, hogy tegnap előtt volt a kerek évforduló, ugye, 27-e. És nekem azért is érdekes, mert nekem meg az volt a búcsú püspöki jelentésem az egyházkövetői közgyűlésen, és hát rácsodálkoztam az igére, amit akkor kaptunk. Áldjadé lelkem az Urat, el ne feledd, mennyi jót tett. Erről szól ez az Isten tisztelet. 5 évért adunk hálát, én egy kicsit személyesen 15 évi püspöki szolgálatért, de hozzá tehetem talán szóval majdnem 50 évet, amikor innen elindulva, most ide visszatérve végigfuthattam a lelkészi aktív szolgálatnak a szép évtizedeit. Igen, sok jót tett velünk, velem az Úristen, megáldott, és még azt is megtette, egy olyan igét adott, hogy nem kellett engednem a kísértésnek. Azt mondta Krisztián, hogy nyugodtan válasszak igét. Aztán arra jutottam, hogy jobb, hogyha az ige választ minket, és nem mi az igét. Ezt az igét kaptuk mára, és én nem hiszem, hogy ennél jobb igét, vagy aktuálisabb igét kaphattunk volna, hiszen ez egyrészt háladásra, éneklésre bíztat, de másrészt benne van egy nagyon izgalmas szó, a szigetek szava. És nem biztos, hogy erre sokan gondolnak, de én a tanyákat mindig is úgy láttam, és a bokrokat, hogy azok szigetek, ahol közösségek élnek, és a szigetek valahogy azért nincsenek elszigetelődve egymáshoz. Most is tudom, hogy sokan jöttek a városból, össze vagyunk kapcsolva, különböző kis közösségek és szigetek, és áttéljük azt a csodát, amiről ez a mai profécia beszél, ez egy Ebed Jahve ének, vagyis az Úr szolgájáról szóló ének, nem véletlenül kantáte vasárnapra alapigeként, és arról szól, hogy Istennek terve van, Istennek sok minden terve már beteljesedett, most újakat mondok, nincs még vége annak a csodának, ami itt is és máshol is elkezdődik, ahol ő dolgozik. Mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek új éneket, szigetlakók, akik a tengerre szálltok. Igen, kibontakoznak Istennek a csodái, és erről szeretnék most röviden bizonyságot tenni, amiben benne van tényleg az 50 év, a 15 év, a legutolsó 5 évnek is a tapasztalata. Arról szól a profécia, hogy pusztán, városban, szigeten. Én ezt a hármat szeretném most illusztrálni. 2 déli példával, hagyd legyek ennyire elfogó, hisz a déli kerületből jövök, de a harmadik természetesen ez a mandabokori csoda lesz. A szigeten, a tanyán, a bokorban. Csoda pusztán. Talán már jó 10 éve is van, hogy fölfigyeltem arra, hogy van a bugaci pusztaságban, ott Bács-Kiskun megyében 2 kis település, Bócsa és Tázlár, ahol a 70-es évek óta nincs lelkész. Utoljára Szélbúcsú volt ott helyben szolgáló lelkész, tehát többen ismerik a nevét, nemrég ment el közülünk. És ott éreztük azt többen, hogy az Úristen nem akarhatja azt, hogy ott, ahol volt gyülekezet, ott ne legyen gyülekezet. Nem véletlenül mondom el ezt a tanmesét, mert ez 2 olyan gyülekezet volt, ahol az egyik helyen már csak havonta volt Isten tisztelet, a másik helyen 2 hetente. Ez ugye a lassú lelki halál. Tessék kipróbálni, nem fogjuk sokáig ezt a kísérletet végezni, hogy először csak 2 hetente eszünk, aztán csak havonta. Nem tudom, hányan fogják megérni a kísérletnek a végét. Próbáljuk ki azt, hogy először csak percenként veszünk levegőt, aztán csak 2 percenként, aztán már nincs tovább a kísérlet. Ha nem táplálkozunk, ha nem lélegzünk, akkor önmagunkat ítéljük halálra. Olvastam a gyülekezeti lelkészi jelentést, hogy itt is voltak bizonyos beszélgetések, hogy hány istentisztelet is kell, kell-e minden vasárnap. Én nagyon boldogan olvastam, hogy eljutott a gyülekezet oda, hogy hát nem csak, hogy minden napi kenyér, legalább minden heti kenyér, megadassék nekünk, és ahogy látom, van is rá éhes szív és lélek, hála Istennek. Na és mondom a lényeget, hogy itt Bócsán, a orvosi nyelven, mielőtt beállt volna a biológiai halál, még a klinikai halállapodás, sikült visszaéleszteni a gyülekezetet, úgyhogy oda ment egy fiatal lelkes lelkipásztor, és azt mondta, hogy ő kipróbálja. Hát, ha van visszafele. Hát, ha vissza lehet hozni az embereket, ha minden vasárnap szól a harang, ha minden vasárnap Isten igéje hívogat, és azóta minden vasárnap van Isten tisztelet, van gyülekezet, most már ők is szeretnének új épületet, bővíteni a gyülekezetet. Legutóbb, amikor ott voltam, 90-en voltunk a templomban, konfirmandusokkal, sok szép jele az életnek. A pusztában, igen, Isten életet fakaszt. Sokkal frissebb élmény. 2 hete szenteltük föl 15 éves küsböki szolgálatom első templomát, tehát nem kényeztetett el az Úristen templom szenteléseket, de nem is arra tettem én fogadalmat, hogy templomokat építek, sokkal inkább gyülekezeteket szeretnék én is mindenhol látni. Az a lényeg, hogy talán elől is olvastunk, hogy Pest-Szentimrén, tehát a városban, arról szól a proféta, hogy a városban is az Isten valami újat tud kezdeni. Igen, Pest-Szentimrén, Budapest külvárosában is volt egy kis hívő mag, aki imádkozott, mint kiderült, a 30-as évek óta imádkoztak, hogy legyen templomuk, aztán a háború elvitte a pénzt a templomra, és akkor most kaptunk egy újabb lendületet, lehetőséget, hogy fölépítsük a Luther kápolnát, és egy élő gyülekezet ott a város peremén elkezdi áldásai szolgálatát. Tehát jelezve, hogy nem igaz, hogy a falu az Istené, a város az ördögé, nem igaz, hogy Budapest egy bűnös város, nem bűnösebb, mint Nyíregyháza, vagy bármelyik másik. Ott is vannak ígére szomjas emberek, ott is lehet közösséget, gyülekezetet építeni, templomot építeni, közösséget plántálni. És hát akkor jöjjünk a szigetre, ugye, a Bokorra, a Tanyára, ahol tudom, hogy eddig is volt gyülekezet, 5 évvel ezelőtti szakaszban is, de azért óriási lökést adott ennek a közösségnek ez a gyönyörű központ. Itt is alhattunk, kérem szépen, ez egy nem tudom hány csillagos, kinéztem a tetőablakon, ez nem 5 csillagos, ez jóval több csillagos szállodának is megfelel. Nagyszerű a környezet, és a legjobb, amit láttunk, hogy ezt az épületet használják. Itt élő közösségek vannak, jelezve azt, hogy amit az Úristen itt mond, hogy neki terve van, hogy ő jövőt épít, hogy most kezd kibontakozni, most kezd beteljesedni, ennek mi boldog részesei lehetünk. És mindezt én most szeretném még egy képpel is illusztrálni. Köszönöm szépen Barbinak, hogy már is megjelent a kép, hogy mennyire látszik, azt nem tudom, de a Bibliában az van, hogy a hit az hallásból van, de ha esetleg a fényt le lehet venni, nem lehet jobban. Jó. Nem, én csak ezt a fényt, ezt a lámpát érzem olyannak, de jó. Én azt gondolom, hogy egy kis vizuális fantázia az hozzátartozik a hitünkhöz. Na, ez egy olyan kép, amiről majd én egy pár szót szeretnék elmondani abban a reményben, hogy látható is, sőt, mivel mobil mikrofonom van, ide is merek jönni közel, hogy én is lássam. Hadd mondjam el, hogy ez a kép, ez ennek a proféciának egy olyan ábrázolása, amely az én életemben meghatározta, ezt mostanában fedeztem föl. Ez a festmény Ihi Kálmának a festménye az ézsaiási proféci alapján, a cím, hogy engem várnak a szigetek. Ha valaki esetleg járt a Nagykarcsai Evangélikus templom, ahol 16 éves szolgálta, egyre tökéletesebb, köszönöm. Na, jobb, mint az eredeti lassan. Tehát az a lényeg, hogy ennek van egy ennél még impozánsabb megjelenése egy szárnyas oltáron, ez annak a szárnyas oltár festménynek az előtanulmánya, 1947-ben festette Tichy Kálmán, és hát engem az döbbentett meg, hogy miután én gyermekként nagyon sokszor nyaraltam Nagytartsán, megfordultam keresztapámnál, Győri Jánosnál, és mindig megcsodáltam ott a pünkösdi szárnyas oltárt, éppen ezt a pünkösdi víziót. Utána elkerültem a püspöki hivatalba, ugye a 6 évi missziólelkészi szolgálat után, ahol szintén azért kísért ez a hét tovább, és leültem először a Laffa és Ándortól örökölt íróasztal mögé, fölnézik, és szemközti falon ez a kép nézlem, valami lényomást kapta, mi történt, és látom, hogy ezek ez valósága. Evangélikus múzeum úgy döntött, hogy ezt a képet ott a püspöki hivatalba akasztja föl, és ez most 15 éve, ahányszor én fölnézek, erre a képre tekinthetek föl, és ez azt ábrázolja, amiről Ézsaiás szól, hogy a szigetek várják az érkező urat, az Úr szolgáját, a messiás várják az ő tanítását, és azt gondolom, hogy ezek közé, a szigetek közé tartozik, mondom akkor is, ahova hál' Istennek rendszeresen megérkezik ez a hajó, ugye az egyház szimbóluma, a hajó, ez egy csodálatos pünkösdi látomás arra, hogy a pünkös, amiben benne élünk, nem véletlenül piros a oltár felépül, ez a templom szentelési emlékünnepre is utal, de a közelgő pünkösdre is. Pünkösd nem más, mint amikor Jézus Krisztus megérkezik az életünkben. Az ő tanítása megszólal, amikor találkozik
éhes embereknek a tekintete, azzal a tekintettel, aki ott áll a hajóórába, és alig várja, hogy partra szálljon az életünkbe, hogy betöltse az életünket, hogy mindazt elmondja, amire szükségünk van, ami által az életünk teljesebb és boldogabb lehet. Ezt tehát maradjon most itt még az Isten tiszteleten szinte oltárképként jelezve, hogy az Ézsaiási prófécia nem csak hallható, de látható.
Különben a festmények, és még ez is hadd legyen nagyon személyes vallomás nekem, meghatározó élmények az életemben. Most örülök, hogy Ildikó itt közel velem szemben, mert édesanyád volt, aki minket megajándékozott, aki festőművész is volt, konfirmáló lelkészemnek a felesége, Edith néni, és én nem felejtem a orgonáló angyalt, ami ott volt édesapa zongorája fölött, nem felejtem a Luther családot, akik ott egy lant mellett énekelnek, ott van most is a dolgozó asztalom mögött. Tehát ezek a képek meghatároztak, meghatározott az oltárkép, amiről most írt a gyülekezeti újságban, hogy milyen jó, hogy felújították, igazad van. Én gyerekként nem nagyon értettem azt a sötét képet, most rácsodálkoztam, hogy mennyi üzenet van benne. De amit viszont gyerekként nagyon-nagyon szerettem, és itt talán vannak még néhányan, akik jártak annak idején a úgynevezett tanácsteremben, az iskola utcába, akár reggeli istentiszteletre, vagy bármilyen alkalomra, ott volt egy oltárkép, ki emlékszik, hogy mi volt rajta?
Jézus a jó.
Köszönöm szépen, akkor többen figyeltünk. Én gyerekként nagyon-nagyon szerettem, mert ha nem is mindig kötött le az igehirdetés, mert világos rossz gyerek voltam, de az mindig megfogott engem, hogy ott egy nagyon jóságos alak a karján egy bárányjal néz rám, és nézi el azt, hogy én a versenypénzzel játszok ott, meg nem biztos, hogy odafigyelek mindig. És tudat alatt arra gondolok, hogy talán ez is szerepet játszott abban, hogy amikor a püspöki szolgált elindultam, akkor úgy éreztem, hogy kell egy pásztorbotot kerestem, és aki ott volt békése van, emlékszik, hogy Kaszanyérből láttalak, itt ott pásztorbottal indultam el, amit most majd június 30-án szeretnék továbbadni az utódomnak. És ugyanígy meghatározta az életemet még egy kép, és lehet, hogy van, aki erre is emlékszik, ami ott volt a harmónium mögött, ahol édesapám ugye kántorként ült, én meg ott mellette ültem, lapozgattam, ez pedig a Süllyedő Péternek volt az az ábrázolása, talán van, aki erre is emlékszik. Nem tudom, hol vannak ezek a képek, lehet, hogy valahol még megőrzik őket. Egy döbbenetes kép volt, a gyereknek a fantáziája nagyon megindult, mert derékig Péter már a vízbe van, csak Jézus van biztosan a habok tetején is, nyújtja le a kezét, és Péter kapaszkodik. És ez a kép nekem sokszor adott erőt, amikor én is már eddig voltam. Amikor azt éreztem, hogy nem megy a vízen járás. Pedig a tanítványi léthez ez erősen hozzátartozik. Nem tudom, ki ismeri Laszki Jánosnak azt a blogját, amely az a címe, hogy vizen járni tilos. Ő ezt egy festmény címből vette, ezt a szellemes címet, lehet, hogy van, aki ezt is ismeri, akik internetesek kattintsanak rá, elég ennyit beírni, hogy vizen járni tilos. Meg fog jelenni Kis Márta festménye, ez egy hallatlanul jópofa, humoros, groteszk festmény, sajnálom, hogy nem hoztam, mert nem akartam konkurenciát ennek a képnek, de érdemes megnézni otthon, egy zseniálisan szellemes kép, egy hölgy jár a víz tetején, és két dühött hatósági ember eddig a vízbe gyalogul utána, és mutatnak a táblára, ki van írva a tó partján, hogy vízen járni tilos. Talán értjük ezt a humort. Az ember, a földhöz ragott ember nem tudja elképzelni, hogy létezik az, hogy én nem süllyedek el. És ezt az asszonykát, vagy ezt a hölgyet ki akarják onnan hajtani, mert ő irritálja őket, hogy ő tud járni, én meg nem. Az egész keresztény létünknek egy nagyon izgalmas szimbóluma ez, hogy hisszük-e azt, hogy lehet járni a vizen. Hogy a szigetek között lehet kapcsolat, még hídra sincs szükség a szó fizika értelmében, lelki hidakra van szükség, imádságra, találkozásokra, beszélgetésekre, és akkor a szigetek nem elszigetelődnek, hanem egy csodálatos élő hálózatot alkotnak, amilyen egy emberi szervezet, vagy bármilyen élő lénye van a csodálatos teremtett világban. Igen, ezek a képek meghatározták az életemet mind a mai napig, és azt gondolom, hogy ez a csodálatos prófétai látomás is, ez a pünkösdi látomás, ez nem arról szól, hogy valamikor egyszer régen Jézus ott a Genezáreti tó partján talán így érkezett meg. Ez nem arról szól, hogy majd valamikor az üvegtenger partján talán lesz valamilyen szép élményünk és víziunk, ez arról szól, hogy itt és most. Hiszen Isten így mutatkozik be, mert a legfontosabb mondat az elején hangzott el, Isten letette a névjegyét. Én vagyok az Úr. Ő a vagyok, aki itt és most tesz csodákat, itt és most kapcsolja össze a szigeteket. Itt és most hoz minket olyan helyzetben, hogy igaz lehet az, amiről a profécia végén olvasunk, hogy újjongjanak a kősziklállakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak, dicsőítsék az Urat és hirdessék dicséretét a szigeteken. A tanyákon, a bokrokban, itt Manda bokorban is. Azért, hogy ő van, hogy ő a vagyok, aki az életünket kézben tartja, és az egész életünket felszabadítja arra, hogy abból egyfajta új ének szakadjon föl, és új élet, amely mások számára is Isten felé segítő, terelő kéz legyen, valami, ami mutatja, hogy igen, oda hozzá, hozzá lehet fordulni, aki érkezik, aki megérkezik, hitünk és reménységünk szerint itt van most közöttünk a hirdetett igében, az úrvacsora szentségében, ebben a csodálatos testvéri közösségben. Én köszönöm szépen, hogy itt a leszálló pályához közeledve mindezt elmondhattam, és talán még ezt a képet szabad egy kicsit tovább sófolni, biztos vannak itt a repülés technikában államjáratosabbak, tudják, hogy van olyan is, hogy egy repülő leszáll, aztán átstartol és újra fölemelkedik. Hát én azért bízom, hogy talán egyfajta átstartolás még nekem, nekünk is megadatik, és biztos, hogy az Úristen föl tud még használni a nyugdíjas években is minket, ha úgy akarja. Itt sokat poénkodtunk az utódommal, aki szintén Péter, mondtam, hogy Péter, én vagyok a kifutó modell, Péter 1, te vagy a B2.Péter, a második Péter, az új modell. Én azt gondolom, hogy kifutó és befutó modellekre egyaránt szükség van az egyházban. Van egy osztrák teológus, Paul Zullner, a neve talán van, aki hallotta már, neves pasztorál teológus, hogy írt egy könyvet ezzel a címmel az egyházról, hogy kifutó modell. És azt mondja, hogy Európában úgy néznek az egyházakra, hogy nincs tovább. Hát jöjjön nekem Mandabokorba, majd fogják látni, hogy van tovább, de ő is azt mondja, hogy ő ezt a képet egy ideig kénytelen volt lenyelni, mint egy keserű pirulát, hogy igen, kevesebben vagyunk, fogyunk. Aztán elment egyszer a hamburgi kikötőbe, és látott egy öreg hajót, amit ott a száraz dokba javítottak, foltoztak, de miért? Hogy utána újra kifusson a tengerre. És akkor rájött arra, hogy hoppá, kifutni többször is lehet a szónak pozitív értelmében. Úgyhogy most én is száraz dokba készülök, de remélem a kikalapának. Utána újra kifuthatok arra a bizonyos csodálatos tengerre, szigetek felé, szigetek közé, ahol nagyon hiszem és remélem, hogy az Úristen megajándékoz még ilyen élményekkel, találkozásokkal, mint amilyen ez a ma délelőtt. Úgyhogy amikor hálát adunk Istennek azért, amit itt elvégzett bennünk, általunk és közöttünk, akkor én személy szerint is köszönöm mindazt, amit itt kaptam, már 50 évvel ezelőtt is, és azóta is, és Isten gazdag áldásán kérem a további plantálásra, növekedésre, arra, hogy valóban új ének és új élet töltse be Mandabokrot és a környékét is. Így legyen, azaz amen. Imádkozzunk. És én most azt az imádságot idézem, amit 5 évvel ezelőtt Fabinyi Tamás püspök kollégám is idézett, ez a klasszikus templom szentelési imádság. Nem kell újra szentelni ezt a templomot, mert hála Istennek tökéletes állapotban van, de ennek az imádságnak a gondolatai, legalábbis részben idézett gondolatai, azt hiszem most is időszerűek és aktuálisak. Imádkozzunk. Örök Isten, irgalmas Atyánk, nagy a Te dicsősége, túlálad az égen és a földön. Félelemmel tölti el minden teremtményedet, de még nagyobb a Te irgalmad, amellyel eljöttél a világba, és üdvösséget szereztél minden teremtményednek, egyszülött fiad által. Ezért a Te végtelen irgalmadét kérünk, nevezd meg a jövőben sem kezeink munkáját, hanem használd fel továbbra is üdvözítő akaratod szolgálatára ezt a drága szent hajlékot, mindazt, ami benne van. Gyűjtsd össze benne a Te népedet nemzedékről nemzedékre. Szenteld meg a Te lelkeddel, hirdetesd benne tisztán a Te evangéliumodat, és nyisd meg előtte a hallgatók fülét és szívét. Hallgass meg mindenkit, aki Te hozzád kiállt ezen a helyen, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. aki veled is a Szentlélekkel él és uralkodik. Urunk, áldott legyen mindenki, aki ezek után is átlépi ennek a hajléknak a küszöbét, hogy az örök és irgalmas Isten imádja a lélekben és igazságban. Lakozzék ezek után is a szent helyen, a te dicsőséged épüljön benne igéjével és szentségeivel Krisztus gyülekezete, Isten templomává, a lélek egységében, nemzedékről nemzedékre. Amen.